Naprakész Farkas Istvánnal.
Jó napot kívánok, köszöntöm Önöket. A mai Naprakész is a környezetünk védelméről, a klímaváltozás elleni harcról szól. Ahogy Ürge Vorsász Diana, Nobel-díjas klímakutató mondta, nem lehet eleget beszélni erről a témáról. Tudatosítani kell az emberekben, hogy a föld megóvása nem tűr halasztást. Ma arról lesz szó, hogy mit tesz Románia, mit tehet Románia, amely bár nem tartozik a legnagyobb szennyezők közé, a legkövetendőbb példa sem mi vagyunk. Hogyan segíti Románia az állampolgárait abban, hogy felelősen viselkedjenek, hozzájáruljanak a bolygó megmentése érdekében folytatott globális küzdelemhez? Hogyan zöldítené ki a Környezetvédelmi Minisztérium Romániát? Erről beszélgetek a legilletékesebb személlyel, Táncos Barna környezetvédelmi miniszterrel. Jó napot kívánok, miniszter úr! Köszönöm, hogy elfogadta meghívásunkat.
Jó napot kívánok, köszönöm a lehetőséget.
Boris Johnson, a vendéglátó Nagy-Britannia miniszterelnöke a klímacsúcs hivatalos nyitónapján felszólalva úgy fogalmazott, idézem, a végítélet napjának közelettét jelző óra az éjfél előtti utolsó percet mutatja, vagyis az emberiség gyakorlatilag már rég kifutotta a klímaváltozás elleni fellépésre rendelkezésre álló időből. Eddig az idézet. A tudomány eredményei és a természet jelzései egyértelműek, ez azonban csak a tudósok és a tudomány iránt érdeklődő állampolgárokhoz jut el. A nagy többségnek marad az, hogy 26 éve folyamatosan a 24. órában vagyunk. Nem a drámai hangütésű mondatok mögötti igazságot kérdőjelezem meg, csupán azt kockáztatom meg, hogy Európának ebben a felében, ahol mi élünk, már vagy még mindig csak legyint a lakosság jó része ezekre a kijelentésekre. Mi több sokan vannak, akiknek a napi betévő biztosítása jelenti az igazi kihívást, ehhez képest eltörpül a tucatszor hangoztatott 1,5 Celsius fok, vagy ha úgy tetszik, örülnek a felmelegedésnek, mert nem kell fűteni télen. Kezdjünk ezzel. Miért kell hinni, miért kell elhinni, miniszter úr, miért kell megérteni, felfogni, hogy nagy a baj?
Figyelemmel kíséri az eseményeket, ha figyelemmel kíséri azokat a természeti katasztrófákat, amelyek minden kontinenst sújtanak az elmúlt években, akkor legalább fel kell tegye a kérdést, hogy mi az oka annak, hogy ilyen természeti katasztrófáknak vagyunk szemtanúi. A tudósok valóban bebizonyították, hogy a szén-dioxid kibocsátás, az üvegházhatás egyáltalán, azok az üvegházhatású gázok, amelyek a légkörbe kerülnek, azok teljesen megváltoztatják a Földnek a jövőjét, és újraírják azokat az évtizedeket, új évszázadokat, amelyek alatt mi terveztük, hogy feléjük, vagy használjuk az erőforrásokat. Akkor, amikor világviszonylatban ekkora erőkkel mozgósít egy-egy ilyen konferencia, akkor fel kell tegyük magunknak azt a kérdést is, hogy ennyire elrugaszkodott lenne mindenki a valóságtól, hogy volna egyáltalán energia és politikai akarat ilyen szintű döntésekre, hogyha valóban nem lenne katasztrofális a helyzet. A vészharangkongatás az évek óta megy valamban, talán évtizedek óta. És a tudósok próbálják bemérni, hogy mi történik akkor, hogyha ilyen intenzitással fogyasztjuk az erőforrásainkat a föld bolygón. És éveken keresztül nem hitt nekük senki, éveken keresztül egy szűk mag volt az, aki hangoztatta, hogy rossz irányba haladunk. Mára egyértelmű, Európa és a világ minden, a föld minden kontinense számára, hogy az utolsó órában vagyunk, az utolsó óra, utolsó perceiben, és ennek köszönhető az a nemzetközi összefogás, amely Glasgow-ba megtörtént az elmúlt napokban, tegnap előtt, ennek köszönhetőek azok a közös nyilatkozatok és közös felelősségvállalás, amelyből majd nemzeti, hazai vagy kontinentális politikák fognak születni. Ennek köszönhető az, hogy az Európai Unió szintjén a leghatározottabb módon és a leghatározottabb fellépésekkel szorítja vissza az Európai Unió szén-dioxid kibocsátást, és ennek köszönhető, hogy minden egyes terület, minden egyes ágazata a gazdaságnak, és nem csak befolyásolva lesz azáltal, ahogy a következő években vagy évtizedekben a klímaváltozás ellen küzd Románia, Európa, a világ.
Mit jelent, mit kell jelentsen Romániában a klímaváltozás az állampolgárok számára? Székelyföldön mit kell jelentsen a klímaváltozás elleni harc?
Ha egy egyszerű háztartásról beszélünk, akkor klímaváltozás szempontjából, és a híres Fit for 55 program, Európai Uniós program értelmében azt kell jelentse, hogy mérlegeljük, hogy milyen fűtő, milyen erőforrást használunk ahhoz ki, hogy kifűtsük a lakásunkat, mérlegeljük, hogy mivel közlekedünk a munkahelyig és haza, mérlegeljük, hogy használjuk a csomagolanyagokat, és milyen ökológiai lábnyomot hagyunk magunk után. Minden egyes területen, akár élelmiszerről beszélünk, akár a munkahelyünkön, az energiafogyasztásról, akár a mobilitásról, a közlekedésről, akár a lakásunk kifűtéséről, mindig széndioxid kibocsátásba fogjuk mérni a mindennapjainkat. Minden valószínűség szerint az Európai Unió területére behozott termékek, javak, árucikkek is egy ilyen mérlegelésre fognak átesni, és az Európai Unió határát elérve akkor kerülhetnek majd kereskedelembe az Európai Unió területén, hogyha a széndioxid kibocsátást megfizeti az az importőr cég, aki valahol máshol állította elő, Kínában, Brazíliában, Ausztráliában azt a terméket. Tehát ez egy nemzetközi összefogás lesz, egy nemzetközi rendszer, amely mindent, kezdve a nyersanyagtermeléstől, egészen, vagy kitermeléstől egészen a feldolgozásig mindent át fog engedni a széndioxid kibocsátási szűrőn, annak érdekében, hogy megállítsuk azt a lassan már visszafordíthatatlannak tűnő folyamatot, amely a globális felmelegedés. A globális felmelegedés tönkre fogja tenni teljes mértékben a jéghegyeket, azok, amelyek az olvadás által az óceánok, tengerek szintjének az emelkedéséhez fog vezetni, és olyan természeti katasztrófákat fog eredményezni, amelyeket láttunk az idén Görögországban, erdőtüzek esetében, vagy az árvizek Németország esetében, vagy akár Romániában azok az árvizek, amelyeknek emberi áldozatai is voltak.
Elég volt abból, hogy a természetet WC-ként kezeljük, elég volt az égetésből, a fúrásból és a bányászatból. A saját sírunkat ássuk, ezt mondta António Guterres, ENSZ főtitkár a klímacsúcs nyitányán, majd így folytatta, a tudósok világosan beszélnek a tényekről, most a vezetőkön a sor, hogy ugyanolyan világosan cselekedjenek. Az ajtó nyitva áll, a megoldás megvan, most kell cselekedni, hogy biztosítsuk a jövőnket, megmentsük az emberiséget, eddig az idézet. Mi egyszerű állampolgárok pedig, akik követjük a klímacsúcsot, számolhattunk 400 magánrepülőgépet, amellyel a résztvevő hivatalosságok érkeztek a márkás öltönyökről, ruhákról nem is beszélve. A minap Ürge Vorsász Diana Nobel-díjas klímakutatóval beszélgettem, aki azt mondta, hogy egyszerűbb lenne, illetve a környezet szempontjából sokkal hasznosabb lenne, ha vonattal utazunk, nem pedig repülőgépekkel, és turkálóból vásárolunk ruhát, nem pedig messzi országokból hozatjuk azt magunknak. Mi a vezetők dolga? Ön hogyan mutat követendő példát az állampolgároknak?
Az első és a legfontosabb talán valóban a mobilitás. Az, ahogy közlekedünk, és ahogy megpróbálunk a saját kényelmünk rovására más alternatív eszközöket találni, amelyel kihelyettesítjük az személyes autót, amelyben legtöbbször egymagunkban utazunk a munkahelyre és munkahelyről haza. Én ezt próbálom gyakorlatban ültetni például Bukarestben. Nem volt egyszerű visszaszokni a metróba, valamikor egyetemista koromban jártam utoljára metróval, februárban ültem évtizedek után ismét először metróba. Egy jelentős változás mindenki életében, hogyha megpróbálja a saját kényelme rovására az alternatív eszközöket választani. Természetesen, hogy sok más területen, amint említettem, a csomagolóanyag szempontjából is oda kell figyelnünk, hogy mit vásárolunk és hogyan. A hulladékgazdálkodás szempontjából is fontos az, hogy szelektíven gyűjtsük a hulladékot és lehetővé tegyük az újrahasznosítást. Természetesen, hogy ezek az egyéni példák nem elegendőek, hisz az alternatívát az állampolgárok számára meg kell teremteni. Akkor lesz ennek hatása, hogyha a tömegközlekedési eszközök azok modernek, kényelmet biztosítanak, és megfelelő rendszerben, pontossággal és időben érkeznek, ha valóban használni tudják őket az állampolgárok. Természetesen, hogy a vasúti közlekedés is más és más országról országra változik. Hollandiában, Luxemburgban, Belgiumban vagy Finnországban teljesen más vonatra közlekedni, mint Romániában, és utópia lenne azt mondani, hogy ma a vasúti közlekedés az egy valós alternatívát nyújt a személyautós közlekedésre Romániában. Épp ezért világviszonylatban ahhoz, hogy ezeket a célkitűzéseket, amelyekről Glasgow-ban is beszélnek, meg lehessen valósítani, már a párizsi egyezményben az állt, hogy 2020-ig 100 milliárd dolláros beruházásra van szükség ahhoz, hogy gazdasági ágazatokban, iparban, mobilitásban, háztartási fűtésben változásokat lehessen előidézni. Alternatívákat kell építeni és beruházni kötelező, akár a technológiákról beszélünk, akár a logisztikáról, akár a hálózatok felépítéséről, mert az elektromos autók is akkor jelentenek majd valós lehetőséget, alternatívát, hogyha megvannak a töltőállomások, és hogyha az elektromos áramszállító rendszer kibírja azt a többlet terhelést, amely előreláthatóan 10-15 éven belül be fog következni. Beruházásokra és egyéni hozzáállásokra van szükség ahhoz, hogy változtatni tudjunk világszinten ezeken a problémákon.
Miniszter úr, eddig inkább a vezetőkről, a nagyokról beszéltünk, nyilván szeretünk rájuk mutogatni, számon kérni őket, de mit tehetünk mi? Egyszerű állampolgárok, a csúcs találkozók, klímavállalások helyett sokkal inkább civil nyomásgyakorlásra lenne szükség? Itthon nem igazán látom ezt, de ha ez kell, talán megteremthető.
Én úgy gondolom, hogy az önkormányzatok szintjén van elsősorban szükség egy mentalitásváltásra, főleg a nagyvárosokban. Mert természetes, hogy nem Csíkszentkirály fog klímaváltozás szempontjából negatív példa lenni világviszonylatban, és nem is Csíkszentkirály fogja tudni megváltani a világot. Azért mondom Csíkszentkirály, mert születtem és ott lakok. Bukarest azonban jelentős változásokat tud generálni, hogyha életmódot változtatnak az emberek, hogyha más a hozzáállás az önkormányzatnak, és hogyha a környezetvédelmi problémákat prioritásként kezelik. Sokan mondják, hogy a polgármesterek barátja a beruházás, az építés, az aszfalt, a víz, a csatornahálózat, a különböző épületek felújítása. Ezek mind-mind fontosak, de hogyha a 2030 vagy 2050 perspektívájában, főleg a nagyvárosokban nem változik meg az önkormányzati hozzáállás, hogyha nem ezzel fog kelni és lefeküdni a polgármester, ha nem ez lesz az első számú prioritás a helyi vagy a városi tanácsnak, akkor nem lehet ezeken a dolgokon változtatni. A levegő minőség szempontjából például, hogyha nem hoz bátor döntéseket egy önkormányzat úgy, ahogy azt Kolozsvár tette, akkor a mutatók soha nem fognak jobban kinézni, nem fognak javulni. Bukarestben mondhatnám azt, hogy a kis ujját sem mozdítja az önkormányzat, Kolozsváron, akár Temesváron is, vagy Vásárhelyen vannak már lépések, amelyeknek a konkrét eredményeit is lehet már mérni.
Ha lenne civil nyomásgyakorlás, akkor mozgatná a kis ujját a bukaresti polgármesteri hivatal? Mennyire fontos az, hogy számon kérjük, és nap mint nap számon kérjük a vezetőinket?
A nap mint nap, a naponta való számonkérés az mindig hasznos és egészséges, de ott van a választók kezében a legjobb nyomásgyakorlás, a választás. Nem kellene polgármesterként választás nyerjen többet soha olyan polgármester például Bukarestben, amely, vagy aki nem ezt a környezetvédelmi probléma listát helyezi az első számú prioritásként a teendői közé. Tehát, hogyha az önkormányzat továbbra is olyan falcs problémákról beszél, amelyek nem környezetvédelmihez kapcsolódnak, akkor nem kellene többet választást nyerjen. Ez a legjobb megoldás, ez a legjobb civil nyomásgyakorlási eszköz.
Mit tesz az ön által vezetett minisztérium annak érdekében, hogy tudatosítsa a lakosságban azt, hogy a klímaváltozás igenis egy nagyon fontos téma? A már említett Ürge Vorsász Diana, Nobel-díjas klímakutató azt mondta, hogy az egyik legfontosabb az, hogy nap mint nap beszéljünk erről, és tudatosítsuk a lakosságban azt, hogy igenis ez ügy. Egy felmérés szerint azonban 10 romániai lakosból egyet foglalkoztat ez a kérdés.
Természetesen, hogy a hajlandóság a kérdéskörrel kapcsolatosan sokkal magasabb egy stabil és biztos háttérrel, anyagi, gazdasági háttérrel rendelkező társadalomban, mint például Romániában. Biztos, hogy ma az embereket inkább foglalkoztatja az energiaáraknak az emelkedése, inkább foglalkoztatja az infláció, foglalkoztatja a járványhelyzet, mint a 10-15 vagy 30 éves perspektívában bekövetkező klímaváltozást okozta természeti katasztrófa. Ez szinte természetes, épp ezért van a Nobel-díjas kutatónak igaza, amikor azt mondja, hogy többet kell erről beszélni. A minisztérium például elindítja a hulladékgazdálkodás terén a következő hetekben a legnagyobb országos kommunikációs kampányt, amelynek célja, hogy minden generációt külön megcélozva kommunikáljunk. A gyerekek, a fiatalok, az idősek, a különböző társadalmi rétegek fele a hulladék gazdálkodás fontosságáról, a szelektív hulladékgyűjtés fontosságáról, az újrahasznosítás fontosságáról, a természet tisztántartásának a fontosságáról. Hasonló kommunikációs programot kell indítsunk jövőben a klímaváltozással kapcsolatosan is, hisz Európa szerte egy olyan program van elindítás közelben, amely rá fogja nyomni a bélyegét, amit mondtam, az energiaárakra, rá fogja nyomni a bélyegét a gázolaj, a benzinárára, rá fogja nyomni bélyegét arra, hogy hogyan fűtjük a saját lakásunkat, és ezekről beszélni kell, emögé egy olyan európai szociális klíma alapot kell helyezni, amely megfinanszírozza azokat a társadalmi rétegeket, akik saját erőből nem tudnák ezeket a lépéseket megtenni, a saját erőből nem tudnák finanszírozni az új alternatívákat, az új autót, az új fűtőrendszert, fűtés technológiát, nem tudnák kifizetni azokat a megemelkedett energiaárakat, amelyeket lehet, hogy az új, de drágább technológiát fognak eredményezni. Tehát szükség van egyrészt a kommunikációra, szükség van a finanszírozásra, és szükség van egy következetességre minisztérium, kormány és Európai Unió szinten egyaránt.
Szeretném, hogyha beszélnénk még arról, hogy mit kell, hogy tegyen Románia, vagy mit tud tenni a Román Környezetvédelmi Minisztérium, de még egy kérdés erejéig maradjunk a klímacsúcsnál. 100-nál több ország részvételével megállapodás született az ENSZ éghajlatváltozási keretegyezményének 26. ülésén a világ erdőségeinek megóvásáról és a felelős termőföldhasználat előmozdításáról. Ez célként tűzi ki, hogy 2030-ig meg kell állítani, sőt vissza kell fordítani a nagyipari méretű erdőirtást és a vele járó talajerózió folyamatát. 1990-től mostanáig a Földön 420 millió hektár erdő tűnt el a mezőgazdaság hasznára. Romániában olyan típusú erdőirtás, mint az amazóniai esőerdőkben nincs, viszont az illegális fakitermelés igencsak komoly kihívások elé állítja Romániát is. A Greenpeace Románia 2019-es jelentése szerint óránként 3 hektár erdőt vágnak ki. Mit tesz Románia a folyamat megállítása és visszafordítása érdekében?
A dolgokat mindig úgy kell elemezzük, hogy lássuk az érem másik oldalát is, a tükörképet, vagy a mérleg másik serpenyőjében levő adatokat és információkat is. Valóban a nyilatkozat 2030-ra az erdőirtás teljes beszüntetését tűzi ki célul, egy nagyon fontos és támogatandó célkitűzés. El kell írjuk azt, hogy olyan országokban, mint Brazília, vagy az esőerdők más országokban, akár Oroszországban a nagy erdős területeknek a kiirtása és mezőgazdasági célra való átalakítása ne legyen tovább lehetséges. Ez az egyik legnagyobb veszély abban a kontextusban, amikor a szén-dioxid kibocsátásról és a szén-dioxid megkötéséről beszélünk. Romániában ez a folyamat nem következhet be, hisz ilyen jellegű erdőirtást nincsen. Nagyon szigorú szabályok írják le, hogy lehet egy erdős területet erdő forgalomból kivenni, erdő alapból kivenni, és hogy lehet átalakítani akár lakóövezetté, akár mezőgazdasági területté. Egy egyszerűs vagy háromszoros kompenzációt ír elő a törvény, annak függvényében, hogy milyen célra szeretnénk az erdős területet utólag felhasználni. Tehát ha valaki egy hektár erdőt szeretne megszüntetni, három hektár erdőt kell ültessen máshol helyette. Valóban Romániában a törvénytelen fakitermelés az a nagy kihívás, amelyel szembenézünk és szembenézek miniszterként január óta. Itt úgy érzem, hogy a folyamatot meg tudtuk fordítani. Úgy érzem, hogy határozott lépésekkel elértük azt, hogy ma olyan monitorizáló rendszer működik Romániában, amely a nagy területeken történő masszív erdőlopást már teljes mértékben megakadályozza. Mire tudatában vagyunk annak, hogy erdőlopás, fallopás és törvénytelen kitermelés létezik. 150 ezer ellenőrzést tartottunk január 1-től szeptember 30-áig. Ebben az évben 152 ezer ellenőrzést végzett az erdőőrség Romániában a különböző területi szervezetet, területi rendszereken keresztül, és ezekből több ezer kihágás és több ezer bűncselekmény tetten. Több mint 3000 bűncselekmény, ez részben annak is tudható, hogy a tavaly szeptemberben módosult a törvény, és a kihágások nagy része már bűncselekményként van kezelve, szigorítottunk a rendszeren, és szigorítottunk a büntetéseken, növeltük a kihágások esetén a büntetéseket, és könnyebben lehet bűnvádi eljárást indítani valaki ellen, aki fát lop az erdőben, vagy törvénytelenül szállít fát a közutakon. Ugyanakkor tudni kell azt, hogy a Sumár 2 rendszer lehetővé teszi minden egyes szállítmánynak a nyomon követését, és több mint 800 ezer ilyen ellenőrzés történt az állampolgárok, a civil szervezetek részéről az elmúlt 9 hónapban, ami azt jelenti, hogy szinte lehetetlen közúton úgy fát szállítani, hogy ne, valaki ne ellenőrizze le az illető szállítóeszköznek a rendszámát az erdőradarban, vagy az Inspector Operaturinak nevezett applikációban. Amikor törvénytelen kitermelésről és fakitermelésről beszélünk, akkor ez a legfontosabb számunkra, hogy a folyamatot lelassítsuk, és a lehető legnagyobb mértékben visszaszorítsuk. Ezzel párhuzamosan azért látni kell azt, hogy a terület, az erdős terület tulajdonosoknak az életét teljes mértékben nem nyomoríthatjuk meg. Azt a tulajdonjogot tiszteletben kell tartani, azt, hogy a törvénybetartásával joga van az illető személynek fát kitermelni ma saját célra, akár értékesítés céljából is, és tiszteletben kell tartani elsősorban a tulajdonjogot, ami felhatalmaz az illető szemét, természetesen a törvény betartásával gazdasági tevékenységként termelje ki és fenntartható módon kezelje azt az erdős területet. Románia sajnos egy rossz, több éves rossz tapasztalat után olyan helyzetbe került, hogy az Európai Unió kötelezettségszegési eljárást indított az ország ellen, és arra kötelezte a minisztériumot, történetesen engem, mint minisztert, hogy újra értékeljük az összes olyan üzemtervet, amelynek keretén belül Natura 2000-es területek vannak, teljes lefedettségben, vagy részleges lefedettségben, és újra értékelve biztosítsuk arról az Európai Uniót, hogy nem tesszük tönkre, nem veszélyeztetjük a Natura 2000-es élőhelyeket. Egy óriási kihívás, talán az elmúlt 9 hónap legnagyobb kihívása számomra, hogy ezt a folyamatot úgy le tudjuk menedzselni, hogy ne lehetetlenítsük el az erdőtulajdonosokat, hogy a fa anyagkitermelésére szakosodott cégeket ne juttassuk csődbe, hogy ne kerüljünk olyan helyzetbe, hogy saját erdejéből az állampolgár ne tudja hazavinni azt a fa mennyiséget, amivel a saját házának kifűtését kell biztosítsa. Egy óriási kihívás, a miniszteri rendeleteket aláírtam az elmúlt napokban. A tegnap és ma találkozókat, videokonferenciás rendszerben találkozókat szerveztünk az érintettekkel. Magyarázzuk, kommunikáljuk, hogy mi az oka annak, hogy ilyen helyzetbe került Románia, és mi a kiút, hogy oldjuk meg, hogy menedzseljük le ezt a folyamatot. De látni kell azt, hogy óriási nyomás van minden országban, ahol fakitermelés folyik. Óriási nyomás érkezik újabban az Európai Uniós erdőstratégiával, és mellé kell tegye minden állam, mellé kell tegye Európa is azokat a támogatásokat, amelyekkel lehetővé tesszük az erdő tulajdonosoknak, hogy fenntartható módon üzemeltessék ezeket a, vagy kihasználják ezt az erőforrást, és lehetővé kell tegyük ott, ahol jövedelemkiesés van, a kompenzálást, azért, hogy ne kényszerítsük arra az erdőtulajdonosokat, hogy saját erdejéből fát kelljen lopjon azért, hogy ki tudja fűteni például a saját lakását.
Azt mondta ön, hogy arra kötelezik a fakitermelést végzőket, hogy legalább egy ugyanakkor a területet erdősítsenek a tulajdonosok, legyen az magán vagy akár állami kézben, mint amekkoráról eltűnt az erdő, de lehetőleg háromszor akkora területre. A helyreállítási alapból Románia, tehát az országos helyreállítási és reziliencia építési tervből, a pénzből, amit Brüsszelből kap Románia, az állam végez erdősítést?
Természetesen pontosítanom kell, azt mondtam, hogy abban az esetben, hogyha valaki véglegesen kivonja az erdő alapból az erdős területet, akkor kell háromszorosával kompenzálnia. Ha valaki például egy hektáros területről, az 1000 hektárból teljes mértékben kitermeli a fát, akkor kötelessége a törvény értelmében azt 2 éven belül visszaültetni. Nem változik meg a rendeltetés az illető területnek, része lehet a fának a kivágása a fenntartható erdőgazdálkodásnak, és része is, de arra kell mindig figyeljünk, hogy legalább annyit visszaültessen mindig az ország, amennyit kitermelt, sőt, növelje az erdős területeket. Itt egy megjegyzés még, hogy a 3 hektáros óránkénti erdő eltűnés az egy 2019-es számítás, aminek nem tudom és nem látom a hátterét, de hogyha kiszámolom, hogy ezzel a ritmussal hány hektár erdőt vágnak ki a Greenpeace szerint Romániában, az 26 ezer és néhány száz hektárt jelent. A jelentéseink szerint több mint 50 ezer hektárt ültetünk be és ültetünk újra évente országos szinten, a magánerdészetek, a tulajdonosok és az állami erdészet segítségével. Ezért mondtam, hogy a mérlegben mind a két értéket be kell helyezni a két serpenyőbe, és látni kell azt, hogy 2019-ben is több erdőt ültettek vissza, vagy több területet ültettek be erdővel, vagy ültettek vissza, mind amennyit kivágtak Romániában, és itt még egyszer a Greenpeace adatait használom. A reziliencia és helyreállítási tervből több mint 57 ezer hektár új erdőt kell létrehozni Románia. Itt elsősorban azokra a területekre gondolok én, amelyek a déli megyékben vannak, hisz ott olyan megyénk is van, ahol 5% alatt van az erdős területeknek a hányada az összterülethez viszonyítva. Nem tartom szerencsésnek az értékes hegyi legelők teljes beerdősítését, mert azzal a hegyvidéken a mezőgazdasági tevékenységet lehetetlenítenénk el. Ezért arra koncentrálunk, hogy a déli megyékben, ott, ahol óriási erdőirtások voltak az elmúlt évszázadban, ott ebből a pénzből visszaállítsunk olyan erdős területeket, amelyek eltűntek az elmúlt években, évtizedekben, évszázadokban. Természetesen ebből lehet finanszírozni hegyvidéken is erdősítést, vagy a természeti katasztrófák által sújtott területeknek az újraerdősítését, ennek a finanszírozását is lehetővé tettük akkor, amikor kitárgyaltuk ezeket az összegeket. Erre a tevékenységre több mint 600 millió euró áll Románia rendelkezésére 2026-ig, és ebből kötelesek vagyunk a több mint 56 ezer hektár erdőt létrehozni 2026 végéig.
Az országos helyreállítási és reziliencia építési tervben a zöld átállásra is kiemelt figyelmet fordítanak. A zöld átmenet nevű pillérét dolgozta ki a Környezetvédelmi Vízügyi és Erdészeti Minisztérium ennek a tervnek. Beszéljünk egy picit erről, ugye ennek 3 komponense van, ezek közül csak az egyik az erdőgazdálkodás.
Igen, én szeretem mindig ezt a prioritás listát a vízgazdálkodással kezdeni. Számomra a víz a legjobb mutató arra, hogy milyen gazdálkodás folyik az erőforrásokkal a környezetvédelmi szempontból egy országban, és itt óriási lemaradások vannak, ezért tartottam nagyon fontosnak, hogy 1 milliárd eurót tudjunk arra fordítani, hogy vidéken és városokban a létező rendszereket, a szennyvízgazdálkodási rendszereket kibővítsük, modernizáljuk, és olyan településeken is építsünk állami támogatással víz- és csatornahálózatot, ahova eddig nem jutott ilyen jellegű finanszírozás. Itt a 2000 lelket számláló, 2000 léleknél kevesebbet számláló településekről vagy település részekről beszélünk, ahova akár egyéni vagy kis csoportokra számára kialakított víztisztító berendezések felszerelését is lehetővé tesszük. Épp azért, hogy például a hegyvidéken vagy olyan kisebb falvakban, falurészekben, ahol eddig nem jutott el a csatornázás, oda lehessen ilyent építeni. Ezzel párhuzamosan, amit mondtam, a létező rendszereket bővíteni kell és modernizálni, illetve támogatni fogjuk a rácsatlakozási kedvet olyan támogatással, amelyel elérhetjük azt, hogy 80-90% a lakosságnak rácsatlakozik a már kiépített hálózatokra, és ez is egy országos probléma, kiépülnek a hálózatok is különböző okokból, sok esetben szociális okokból a lakosság nem csatlakozik rá ezekre. A másik komponense valóban az erdőgazdálkodás, arról már beszéltünk, ott főleg az erdősítést finanszírozzuk, de nagyon fontos a hulladékgazdálkodás és a körforgásos gazdaság támogatása, hisz látjuk, hogy az országnak az egyik legnagyobb problémája a nem megfelelő hulladékgazdálkodás, a nem megfelelő szelektív hulladékgyűjtés, ezért a program beindításával párhuzamosan elkészítettük a fekete listáját az önkormányzatoknak, több mint 700 önkormányzatot találtunk, ahol nincsen megfelelő szerződés hulladékgazdálkodásra, nem biztosított a szelektív hulladékgyűjtés. Ezeket az önkormányzatokat ellenőrizni és büntetni fogjuk szigorúan, azért, hogy rákényszerítsük őket ezeknek a szolgáltatásnak a beindítására. Ezzel párhuzamosan olyan hulladékudvarokat építünk, ahol önkéntesen be lehet vinni a nem háztartási hulladékot, az elektronikait, az építkezési hulladékot, a gumiabroncsok vagy az elektronikai hulladékokat. Ezek mind olyan hulladékok, amelyek ma a háztartási szolgáltatási hulladékgazdálkodási szolgáltatással nem elszállíthatóak, és csak a jobb helyeken a felelős önkormányzatok biztosítanak időnként, 3 havonta, 6 hónaponta olyan gyűjtést, ahol ezeket a hulladékokat elszállítják. Ezért szükség van ezekre a hulladékudvarokra egyrészt. Másrészt pedig támogatnunk kell a körforgásos gazdaságot, támogatnunk kell azokat a vállalkozásokat, amelyek az újrahasznosítást tűzik ki célul, és amelyek a használt gumiabroncsból, az építkezési hulladékból, a fából, az elektronikai hulladékból ismét nyersanyagot fabrikálnak, generálnak. Ilyen technológiák léteznek világszerte, és ezeknek a beüzemeltetését, a gyakorlat beüzemeltetését Romániában csak úgy tudom elképzelni, hogyha komoly állami támogatás van egy-egy ilyen program mögött.
Klímaváltozásról beszélünk. A klímaváltozás egyik következménye az árvíz. Ezt láttuk idén Németországban. Az árvízveszély csökkentése érdekében az országos helyreállítási és reziliencia építési tervből tesz valamit Románia?
Igen, 380 milliónyi összeg áll a rendelkezésére az országos vízügynek, ahhoz, hogy a létező nagy gátrendszereket felújítsa, ugyanakkor olyan töltéseket, egy töltés emelést eszközöljön, amellyel településeket, közösségeket védünk meg. Ezzel párhuzamosan elindítunk egy teljesen új koncepciót az országban, azokat az ideiglenes poldereket fogjuk kiépíteni, azokat az ideiglenes víztározókat, amelyek csak a nagyon kritikus periódusokban kerülnek használatra, azon kívül rendes mezőgazdasági területként működnek, és így használja őket a tulajdonos, de akkor, amikor óriási probléma van, óriási árhullám van, akkor ezeket a zsebeket, a poldereket, ideiglenes víztározókat lehet majd használni arra, hogy megóvjuk a lakosságot és a településeket. Ugyanakkor ezek teszik majd lehetővé, hogy települések, amelyek most árvízveszély miatt nem fejlődhetnek és nem kaphatják meg azokat az engedélyeket, amelyek Európai Uniós normák szerint csak bizonyos esetekben adhatók ki, ezek a települések tovább léphessenek, el tudják készíteni a rendezési terveket, és ki tudják adni az építkezési engedélyeket olyan helyen, amelyek, olyan helyeken, amelyek jelen pillanatban árvíz veszély kategóriába tartoznak.
Az Európai Unió 2035-re irányozta elő a károsanyag kibocsátásmentes közlekedésre való átállást. Ez Romániában elérhetetlen álom?
Sajnos Romániában is, sajnos, hogy szerencsére Romániában is ez a szabály fog érvénybe lépni. 2035-re az Európai Unió célul tűzte ki, hogy az új autók, amelyek a piacra kerülnek, azok ne belső égésű motorra kerüljenek a forgalomba, hanem elektromos meghajtásúak legyenek, vagy más környezetbarát technológiával működjenek. Ez gyakorlatilag azt jelenti, hogy minden egyes autógyár 2035-ig át kell álljon egy ilyen technológiára, és 2035 után új autót, csak elektromos autót lehet majd vásárolni. Ez Románia szempontjából az itteni gyáraknak a teljes átalakítását jelenti, ehhez óriási erőfeszítésre van szükség a gyárak részéről is. Ugyanakkor ki kell építeni azt a hálózatot, amely a töltőállomásokat megfelelő számban biztosítja az elektromos autók számára. Itt a minisztériumunk egy olyan programot indított, amellyel több mint 2000 ilyen töltőállomás létesítését tesszük lehetővé. Ez a program, ez várhatóan egy 10 napon belül indul itt Romániában. Ehhez párosul az a rezilienciaépítési és helyreállítási program, amelyet a Csakádi Lánta vezetett minisztérium, fejlesztési minisztérium fog lemenedzselni, és amelyet további 15 ezer ilyen állomás kerül kialakításra, megépítésre Romániában. Ezzel próbáljuk segíteni az átállást, segítjük az önkormányzatokat, hogy biztosítani tudják a megfelelő logisztikát a töltőállomások létrehozásával.
Ez nagyon szépen hangzik, viszont mit tesz az az állampolgár, aki számára elérhetetlen egy új autó megvásárlása, egy új elektromos autó megvásárlása, és tulajdonképpen azért közlekednek a hazai utakon régi autókkal az állampolgárok, mert csak erre futja?
Ezért hangoztattam minden alkalommal, hogy szükség van egy olyan szociális hálóra, amely nem hagyunk senkit magunk mögött című jelmondattal élve, lehetővé teszi ezeknek a családoknak, ezeknek az állampolgároknak a számára is a fokozatos átállást. Kétségtelen, hogy nem csak elektromos autók fognak közlekedni 14 év múlva Európa utcáin. Ezek az autók fokozatosan kerülnek bevezetésre, a technológiák változnak, és valószínű, hogy csökkenni fog az új elektromos autóknak az ára is. Fokozatosan kell átállni. Támogatást kell nyújtani azoknak a személyeknek, akik nem tudnak ilyen autókat vásárolni, és kötelesek lemondani a 15 évnél vagy 17 évnél idősebb autóikról. Ezeknek a személyeknek olyan anyagi támogatást kell elérhetővé tenni, amelyet felhasználva tudnak egy új autót vásárolni. Ilyenek a roncs autóprogramok, ilyen a 7500 lei támogatás az új autóvásárláshoz, ilyen a közel 10 000 eurós támogatás az elektromos autóvásárláshoz, és ilyen kell legyen majd az a program, amelyet én szorgalmazok, és amely párosulva a kötelezettséggel, amit Románia bevállalt, hogy a régi autókat kivonja forgalomból, támogatja ezeket a családokat, ezeket az állampolgárokat, és lehetővé teszi az autóknak, régieknek a kivonását a forgalomból, és esetleg az újaknak a megvásárlását.
Miniszter úr, zárásként beszéljünk picit a környezetvédelmi alapúj programjairól, amelyeket a tegnap jelentettek be. Részben szó volt, vagy ezeknek egy részéről szó volt a középületek energiahatékonyságának a növelésére és az energiával való intelligens gazdálkodásra vonatkozó programokat nem érintettük. Mit jelentenek ezek?
Valóban egy teljes átszervezésen esett át ebben az évben a környezetvédelmi alap. Tóga István és Ulrich kollégáimnak köszönhetően egy új légkört sikerült megteremteni ebben az intézményben. Az idén eldöntött programjaink kivitel nélkül sikeresek voltak, és egyetlen egy sem bukott meg ahogy ez történt az elmúlt egy-két évben, szinte kivétel nélkül minden programja megbukott az AFME-nek, a környezetvédelmi alapnak az indításkor. Az informatikai hátteret tudtuk biztosítani, és az átláthatóságot, a kiszámíthatóságot, és a rendet szeretnénk megteremteni ebben az intézményben. A kiszámíthatóság azt jelenti, hogy bejelentjük előre a programokat, és ezt a kalendáriumot ismertettük a sajtótájékoztatón, hogy mikor indul az erdősítési programunk, mikor indulnak a különböző energiahatékonysági programjaink a lakosság számára, mikor indul a közszolgálatos gazdaság számára, a vállalkozások számára elérhető program. Ugyanakkor beszéltünk arról, hogy az összegek, a rendelkezésre bocsájtott összegek azok precedens nélküliek, és olyan összegeket sikerült elkülöníteni a költségvetésből, amelyek nem fogytak el az első napban, nincs verekedés, nincsen tolongás ezekért az összegekért, ezekért a pénzekért, sem a háztartási gépek roncsprogramja esetében, sem pedig az energiahatékonysági programok esetében. A háztartási gépek programját például december 1-én indítjuk az idén a második kört, amelyen reméljük, hogy teljes mértékben fel tudjuk használni a rendelkezésre álló 75 millió lejt. Az energiahatékonysági program az önkormányzatok számára például egy olyan 1,4 milliárdos összeget tudhat magáénak, amelyre nincsen precedens, itt több száz olyan iskola, helyi önkormányzati épület, polgármesteri hivatal, sport létesítmény kerül majd felújításra, amelyek biztosítják majd a széndioxid kibocsátás csökkentését. Indítjuk a lakosság számára is az új programokat, és ezeket időben tudomására hozzuk a közvéleménynek ahhoz, hogy mindenki fel tudjon készülni a programokra.
Azt tegyük hozzá, hogy az energiafogyasztás az gyakorolja az egyik legnagyobb nyomást a környezetre, és ezért nagyon fontos, hogy a környezetvédelmi alap révén a környezetvédelmi és erdőgazdálkodási és vízügyi minisztérium figyeljen az önkormányzatok épületeinek az energiahatékonyságára. Én Táncos Barna környezetvédelmi miniszternek köszönöm a mai beszélgetést, és sikert kívánok abban, hogy ebben a kiszámíthatatlan politikai helyzetben is környezetvédelmi minisztérium állni tudja a sarat, mert földből csak egy van.
Köszönöm szépen a lehetőséget, mindenkinek további jó rádiózást kívánok, és arra biztatok mindenkit, hogy gondoljunk néha arra, hogy mit hagyunk magunk után a természetben, gondoljunk néha arra, hogy mit hagyunk magunk után akkor, amikor az energiát vagy a vizet felelőtlenül fogyasztjuk, hisz, amint ön is mondta, föl csak egy van, és a gyerekeinknek tovább kell adjunk egy jobb állapotban levő földbolygót,